Köszöntöm a megjelenteket, Drozdigor Orsolya, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiai szék foglalóján. Bemutatkoznék, Ferenc Győző vagyok, az ügyvezető elnöke az akadémiának, és az én tisztem ilyenkor ezt megnyitni, majd bezárni, és közben előzetesen néhány szót mondani. Itt a Széchenyi Akadémiai székfoglalókon a formális tételes laudáció az nem szokás, vagy nincs mindig, valóban csak néhány informális mondatot mond a mindenkori ügyvezető elnök. És akik eljöttek, azok bizonyára nagyon jól ismerik Drozdigor Orsolya pályáját, pontosan tudják, hogy a képzőművészeti, akkor még úgy hívták, hogy főiskolán végzett. Hát ugyanebben az intézményben, csak ugye már átnevezve Magyar Képzőművészeti Egyetem festőtanszékének egyetemi tanára. A pályának az érdekessége, hogy nagyon korán, a 70-es években elindult külföldre, Amsterdamban, New Yorkban, illetve előbb Kanadában, aztán az Egyesült Államokban élt és alkotott hosszan. Ugye ennek a életpályának az érdekessége, hogy megnéztem a szép számú, de talán nem elég szép számú díjainak körülbelül a fele hazai és a fele külföldi, ami viszont nagyon rendben van. Drozdigor Orsolya kiállításainak, katalógusainak, egyéb publikációinak, könyveinek, cikkeinek száma igen tetemes. És nagyon sok műfajú alkotó a vizuális művészeten belül, tehát az installációtól a grafikáig igen sokféle árnyalatot művel. A 70-es évek közepén kezdte el komolyan érdekelni az, ami talán a mai előadáson is helyt kap majd, a Szabadtánctól a performanceig ez a címe. A női reprezentáció, illetve a női test reprezentációja, lehetséges reprezentációja a vizualitásban. Ezzel, ha jól figyeltem a hazai szellemi közéletet, akkor hát egy olyan bő két évtizeddel, de lehet, hogy negyed századdal előzött meg bizonyos, vagy Magyarországon felszínre kerülő, vagy többé-kevésbé elfogadottá váló trendeket, irányzatokat. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy szinte úttörő szerepe van a hazai képzőművészetben. A előadását tehát nagy érdeklődéssel várjuk.
Remélem, nem okozok csalódást. Köszönöm, hogy eljöttetek, mind a hallgatóimnak, barátoknak, kollégáknak. Örülök, hogy itt vagytok. És egy furcsa előadást fogtok hallani, mert nem minden esetben arról, amit láttok és olvastok a PowerPoint-ban, nem minden esetben egyezik meg, amiről beszélek, illetve azt kiegészíti. És ez azért van, mert annyira komplex az anyag, hogy feldolgozhatatlannak találtam, és ahányszor nekiláttam, amikor a képanyagot csináltam, akkor az mindig bővült, amikor a szöveganyagot csináltam, bővült, amikor elkezdtem leírni, még bővült. És ez egy karaktere is tulajdonképpen a munkásságomnak, hogy szerte ágazó nem csak a megközelítés, hanem a módszer is, ahogy megközelítem, és ahogy rendszerezem. Ezen a képen Malevichnek a fiú hátizsákkal című piros-fekete képét láthatjátok, amit egy-az egyben megfestettem, ez a MoMA-nak a tulajdona. Megfestettem rózsaszínbe és világos kékbe, és ezt a sorozatot ebben performance sorozatokat csináltam, de úgy csináltam performance-ot, ez nemrég történt, 3 éve, úgy csináltam performance-ot, hogy csak magamnak és annak a kis videónak, amit a Zsófi tart most a kezébe. Elég nehéz volt, mert gyakran kikerültem a látóteréből, úgyhogy újból és újból, vagy állóképet, vagy újból és videót kellett készíteni, és ezt a székfoglalómra terveztem. Úgyhogy elfoglaltam a helyemet ezzel a képpel. Az akadémiára négyszer, jól emlékszem, négyszer adtam be, és negyedik alkalomra sikerült, ami jobb volt, mint a képzőszete egy egyetemre való, egy kicsivel jobb volt, egy fél évvel kevesebb idő telt el az első jelentkezésem és a felvételem között. Úgyhogy köszönöm azoknak, akik segítettek, Gábor különösen, akik segítettek és támogatták a projektemet. Már csak azért is, mert mondjuk Záborszky Gábor mélyen ismerte a munkámat a főiskolán. Évfolyam társak voltunk kb. Tehát a 60-es és a 70-es években szokás szerint olvasok, mert különben elkalandozok, és a kalandozásaim nem mindig jutnak olyan, belevisznek benneteket különben egy ilyen mézbe, amiből alig van kijárat. A 60-es és a 70-es években kialakuló művészeti tendencia, a performance és a body art anyaga a test maga. Mind a két műfaj a vizuális művészetek konceptusában jött létre, multidisziplinális, gyakran spontán, más esetekben alaposan megtervezett. Időnként közönség előtt történik, de előfordulhat, hogy közönség nélkül. A művész csak dokumentálja azt, amit csinált, mondjuk a műtermében vagy valahol máshol. A műfaj efemerel tünékeny jellege miatt a fotó és a videó médiuma nem csak a dokumentáció szerepét tölti be, hanem arról leválva gyakran önálló művé válik. Lásd az előző képet. A művész saját testét vagy testével hajt végre különböző műveleteket. Például emelgeti a lábát, ül egy széken a közönséggel szemben, egy vödörrel a fején, befonja a haját, ritmusra mozog, megmossa az arcát, táncol, vagy ruhátlanul várja az alkalmat, hogy része lehessen annak a művészettörténetnek, amely addig testét főként, ruhátlanul, modellként ábrázolta. Mozdulatlanul kivárva azt a pillanatot, amikor lapjain, mint alkotó megjelenhetik. A 60-as és a 70-es években, évekbeli performanszokban és a body art a nő teste kritikai tereket kitöltő, meghatározó vonatkozási rendszer. A nőművész a testén és a testábrázolásokon keresztül értelmezi, elemzi saját testét. Gyakran egybeveti a férfiak által ábrázolt nőtestet a saját maga által létrehozott önábrázolással. Mivel a képi és írásos ábrázolásokban saját magáról a férfi szemén, pontosabban látásán keresztül szerzett tudomást, nézőpontjának feltérképezéséhez intuitív vagy elemző módszerrel kell saját testét megközelítenie. Hogy kiküszöbölhesse az évszázados beidegződéseket, amelyet ábrázolásának és társadalmi normáknak való megfelelés kikényszerítése miatt elvesztett. A nőnek, a nőművés saját testének és ábrázolásához évszázados kliséket kellett feltérképeznie, hogy a kánonba lefektetett sémák útvesztőjében megtalálja azt a testet, amelyet saját magáénak valhat, és amelyet saját tapasztalatai alapján ábrázolhat. Ezt a testet, a nő testét, a nők, a nőművészet többek között a táncban, a szabad táncban fedezték fel. A hagyományos vizuális művészeti konceptuson kívül más disziplinák is hatottak a performance művészetére, performance művészetre. Amennyiben a szabad táncot mozdulatművészetnek nevezzük, márpedig az elmúlt 5 évben kutatások történtek a szabadtánc területén, és ezt mozdulatművész, utólagosan mozdulatművészetnek nevezték, amelyet a 70-es években én még szabadtáncnak olvastam. Akkor megfosztjuk attól a felszabadító érzéstől, a szabadság érzésétől, amely a test, a saját test, a nő testének átélését garantálja. Féllő, ha mozdulatot elemezzük, akkor a testről, mint a mozdulat felé hajló disziplinát határozzuk meg a test felől. A test felől megközelítve és a szabadság felé elhajolva van esélye annak, hogy a nő a normatíváktól megszabadulva saját testét fedezze fel táncában. A performancok, a nő performancát a művészetben azok a nőművészek készítették elő, akik saját testük áttéléséből kiindulva táncoltak. Férfiak által megírt koreográfiák nélkül, belső koreográfiát használva. DNS Valéria esetében a matematikai renddel, a filozófiai disziplinák rendjével összekötve az öntest felismerése inkább a mozdulatművészet felé hajlik, a vita szabadtánc vagy mozdulatművészet, bár meg kell jegyeznem, hogy teljes koreográfiai rendje mindenképpen az önkép kialakítását szolgálta. De Isadora Duncan esetében vizsgálva inkább az önkép és az öntest feltérképezéséről beszélhetünk. Visszatérve a szabadtánc művészeire, nőművészeire, akik elvárások és normatívák nélkül saját testük áttélésére támaszkodva alakították ki azt a koreográfiát, aminek alapján táncokat létrehozták. Magukat, saját testüket a tánc mozdulataiban ábrázolták. A performance és a body art a kortárs művészeteknek általában, de legfőképp a nőművészet tudatosításának elméleti és művészeti fejlődésének egyik fontos állomása. A testre összpontosító művészetek a nőművészet szemléletének fejlődésében és megerősítésében nagyon fontos szerepet játszottak. Az emberi testek nemi különbsége és az ebből adódó nézőpont különbségek felfedezése az alapja annak a kritikai elméletnek, amelyet az egyetemes művészet történetének igazságát és valóságát kérdőjelezi meg, abból a történelmi tényből kiindulva, hogy írott történetében oly elenyésző a nőművészek ismertetése. Ennek okát keresve a nők művészet történetét térképezik fel, mármint a tudatos nőnézőpontú művészet történészek. A 60-es és a 70-es évek performanszaiban, különösen a body artban, a művész teste jelenléte központi, gyakran fundamentális. A szabad tánc, a test művészete és felszabadító hatása nem csak a táncművészetekre volt nagy hatással, hanem később a performance és a body artra is. A szabad tánc, a mozgás művészete, már az első világháborút megelőző időszakban is a művészeti paradigmákat megújító mozgalmak közé tartozott. Később ez még tovább fejlődött, megerősödött. Sőt, multidisciplinális közegében a művészetek sokaságára volt hatással, sőt, összművészeti művek létrehozását inspirálta. A szabadtánc művészeti mozgalmának hatása és fontossága a nőművészet kialakulásában megkérdőjelezhetetlen. Természetesen sok férfi képviselője is volt. Az előadásomban a magyar szabadtánc művészettörténeti jelentőségével és képzőművészeti hatásával, ezen belül DNS Valéria szerepével és munkásságával szeretnék foglalkozni. Hát ezt főként majd a szövegekben látjátok. Munkásságának jelentősége, újból mondom, felmérhetetlen, ezért javaslom poszthumusz felvételét a SZIMA tagjai közé. Nem tudom, hogy ehhez pályázatra van szükségem, vagy külön, nem tudom, szavazásra van szükségem, de a teljes munkássága indokolttá teszi a felvételét. És egyrészt ennek az előadásnak is a központi része, hogy DNS Valéria a SZIMA tagjai közé beválasszuk, vagy SZIMA tag legyen. Most elvesztettem itt a fonalat. Na nézzük csak. Igen. A szabad tánc a nőművészek gondolkodásmódjára és felszabadító hatást gyakorolt, és a performance, a body art műfaján kívül elősegítette más műfajokban is a nőművészet megerősödését, sok más hatással egy időben. Az előadás főként a nőművészet korai korszakával foglalkozik, de annak későbbi megjelenésére és hatására is kitér részben. Túl hosszú lett, úgyhogy le kellett rövidítenem, mert a PowerPoint kétszer ilyen hosszú, mint amit itt láttok. A PowerPoint azzal a szándékkal készült, hogy bemutassa azt az 1970-es évekbeli felismerésemet, amely a szabad táncból kiindulva a performance műfaján keresztül elvezetett nőnézőpontom meghatározásához. A nőnézőpont pedig ahhoz a nőművészethez, amely elméletileg és vizuálisan befolyásolta, megalapozta művészetemet. A szabad tánc és a nő öntudatának kialakulásához szükség volt a szüfrözsett és a korai feminista mozgalmakra, láttátok már a szüfrözsett részek már lementek, kicsit gyorsabban haladtunk. Korai feminizmus mozga. Ez egy azon időben keletkezett, és egy azon időben formálódott. Míg az egyik oldalon a test felszabadítása, másik oldalon pedig a szociális jogok, illetve társadalmi jogok. Ezt persze összeköthetjük más társadalmat formáló mozgalmakkal is, amelyek hasonló fontossággal bírtak, mint a szabad tánc, de ebben az előadásban időkeretek miatt nem fogok és nem tudok kitérni. Idézett egy 1980-as írásomból, a tánc testi-szellemi érzéki létezésen fölé emelt, nőlétem tudatának darabokból összeálló kohéziója, azoknak a szabadtáncos nőknek a hatására jött létre bennem, akik a táncban felismerték a nőművészet jelentőségét. Táncukról készült fotók megerősítettek abban, hogy ez más művészetekben is lehetséges. Az Isadora Duncan, DNS Valéria, Szentpál Olga, Kövesházi Ágnes és a többiek szabadtáncáról készült képek a szabadság és a testi létezés érzéki és intellektuális extázisát árasztották, ami meghatározó volt számomra. Fogódzót adott a nőművészet és nőképen megfogalmazásához, művészetem kialakításához. Itt most az individuális mitológiára nem térek ki, ezt már többször láttátok és hallottátok, tehát a címet, az individuális mitológia címet a performanceimhez 1975-ben kezdtem el használni, és ez alá a cím alá sorolom be. Na, mindegy, mondom. A képzete fősk hallgatóiként vezettem be az individuális mitológia címet konceptuális programom megnevezésére. A terminológia használata és annak speciális értelmezése meghatározónak bizonyult későbbi életművem tekintetében. A többi variációból álló sorozat a nőiség kérdését központba helyező, a társadalmi és a művészeti közegben egyaránt helyét kereső fiatal művésznő önmeghatározási kísérlete volt. A mű abból a felismerésből táplálkozik, miszerint az identitás kérdései mindig is összekapcsolódnak a hatalom és a reprezentáció, valóság, igazság és annak ábrázolási viszonyának vizsgálatával. Manifestáció 79. Na most itt láttátok közben a szüfrezett a képekben a szüfrezett mozgalomnak az elindulását. 15 évig harcoltak az angol szüfrezettek, hogy végre részleges választójogot kapjanak. Közben azt is tudni kell, hogy többet ültek börtönbe, mint szabadon írták a tüntető tábláikat. Tehát Magyarországon, ugyanebben ez 903-ról beszélünk, 904. december 18-án megalakult a feministák egyesülete Magyarországon egy év különbséggel. Az egyesület alapítója Glücklich Vilma pedagógus volt. Az egyesület megalakulását követően az egyik napszabású felmérésük a nők választójogának támogatásáról készült 1906-ban, egy kis késéssel. De létezett. Angliában 1903-ban megalapítják a Nők Társadalmi és Politikai Szövetségét, erre most nem térek ki, láthattátok, a képeken különben Isadora Duncan táncát nézhetitek, még erről olvasok. Különben Louis Fuller volt az első táncos, aki fölkarolta Isadora Duncant, és aki tulajdonképpen bevette a Folies Bergère-ben való fellépéséhez, és általa jött Bécsbe, Bécsből pedig Magyarországra 1902-ben. A Isadora Duncan 1902-ben lép színpadra Budapesten. Első szerelme Beregi Oszkár. A táncosnő magyarországi tartózkodásáról az egyik legkorábbi adat a Magyar Nemzet tudósítása, amely szerint a Lipót városi kaszinó 902. március 17-én Isadora Duncan, Kövesházi Kalmár Elza, Ligeti Miklós, Telcs Ede szobrászok, Feszti Árpád, Márk Lajos festőművész, illetve Márkus Emília színésznő közreműködésével történt, vagy rendezett. A művésznők közül Kövesházi Kalmár Elza szobrász, aki később a 20-as években kosztümöket és díszleteket tervezett, és több szobrot készített Isadora Duncanről. Márkus Emília színésznő férje Pulszky Károly családja révén került Dienes Valéria is ebbe a fogadásba, vagy ebbe a eseménybe. A képeken Isadora Duncan két gyerekét látjátok, nagyon tragikus sorsa volt, mind a két gyereke egy kocsibalesetben meghalt, majd ő maga is egy autóbalesetben halt meg. Számomra Isadora Duncan akkor jelent meg egy film, illetve akkor lehetett Magyarországon látni egy filmet, és én azért kezdtem fotózni, mert valamit megértettem a film által. A film nem volt egészen pozitív Isadora Duncan tevékenységéről, viszont sok mindent, egy nyitott szívű fiatal sok mindent megérthetett belőle. Erről itt nem beszéltem. Itt egy részletet láthattok a könyvéből, vagy abból, hogy hogy került Isadora Duncan 1902-ben Magyarországra. Isadora Duncan, ugye ez az, hogy ha vannak hibák a PowerPoint-ba, bocsássatok meg, mert a PowerPoint nem fogadja el a számítógépemnek a hosszúit, és annyit kell pötyögtetni oda-vissza, hogy végül is mindig valami hiba kerül bele, ez majd később javításra kerül, már sokat javítottam, de valószínűleg, hogy maradt még benne. Tehát mit mond itt? Elmeséli, itt van valahol, na mindegy. Azt mondja, a gyönyörű szép város Budapest, ahol ő nagyon jól érezte magát, ahol találkozott a Rómeóval, aki az első, Beregi Oszkár volt az első szerelme. Majd kiderült, hogy Beregi Oszkár, hogy képzeli el a házasságot, az első szerelme volt, hogy képzeli el a házasságot, most nem fogom az egész levelet nagyon fontosnak, vagy az egész fejezetet lefordítani. Úgy képzelt el, hogy ő majd ott ül a páholyban, és gyémánt ékszereket fog viselni, és nézi az előadásait. Isadora Duncan, aki halálosan szerelmes volt Beregi Oszkárba, azt gondolta, ezt azért nem ezt a jövőt képzeltem magamnak, és azonnal lelépett. Meglehetősen öntudatos művésznő volt, és ezzel be is fejeződött a kapcsolatuk, ami elég megrázó volt, hetekig ideggyógyász intézetben volt. Korábban, tehát ez az egész levél, ami, vagy ez az egész részlet, Isadora Duncan, My Life, az én életemből, ezt nem akkor írta, amikor, szóval nem a koron belül írta, hanem visszaemlékezésben, nem hosszú ideig élt. Na most ezt, igen, 902, akkor lép színpadra, és akkor itt, amit elmeséltem. Kövesházi Kalmár Elza és lánya Ágnes, ugye kimaradtak a szobrok. Anya és lánya mindketten részt vesznek, egyrészt a Kövesházi Kalmár Elza szobrász volt, és aki korábban említettem, díszletterveket készített, lánya pedig nagyon híres, ismert táncos nő volt. Itt láthatjátok, hogy mennyire korszerűek ezek a rajzok, ezek a díszlettervek. Rengeteg van, nem lehet látni múzeumokban, minden más intézményben lehetne látni. Itt Magyarországon ez még nem került, intézményben van, fiókban tartjuk, elég nehezen megközelíthető. Kalmár Elzáról még csak egy hír, kitanulta az ortopéd cipészmesterséget, miután a világ minden részén kiállított, és abból élt, és akkor volt egy hír, hogy véletlenül kiderült, hogy ő ez a híres szobrász, aki most cipészkedik valamelyik pincében. Az előző csak párhuzamot szeretnék vonni Kövesházi Kalmár Elze és a többi díszlet és kosztümterveket a Malevichnek a Victory of the Sun, a Győzelem a nap fölött című díszlettervei és kosztümterveihez, amelyben először használta a fekete négyzetet, de itten még a nap eltűnését és a világosság megszűnésére használta. A képen mutatja. Párhuzamot szeretnék vonni, ami 13-ban készült Kövesházi Kalmár Elza, nem sok, de még előtte is tudnák példákat hozni, egy 10 éves, egy évtizedes késéssel, de közben vannak hézagok, de csak ezeket a képeket tudtam ebben a pillanatban kiemelni. Tehát itt van egy Kazimír Málevics díszletterv, amit hogyha összehasonlítunk ezzel a díszlettervel, érezzük a hasonlóságot. Tehát egész Kelet-Európát átitatta a nonfiguratív festészetnek a szellemisége, ami természetesen gyorsabban tudott fejlődni a díszletben, vagy a díszlet elősegítette, vagy éppen a szabadtáncnak a jelenléte. Tehát az intermedialitás. Az intermedialitásnak mindig inspiráló hatása van, mert szét tudja feszíteni azokat a kereteket, amelyen keretén belül a disziplína létezik. Ja, most akkor vissza, bocsánat, ezt kétszer láttátok. Itt Victory over the Sun, ezt most erre különösebben nem szeretnék kitérni, de nagyon érdekes mű. Itt Angelónak a darabját láthatjátok, ami körülbelül azt hiszem, hogy 20, nem, ez már 30 lesz. Most itt a dátumokkal egy kicsit bajra vagyok, ha valaki el tudja olvasni, fölírtam, mert az előadás, ez azt hiszem a 20-as évek végén vagy a 30-as évek elején volt. Ez az előadás, amiben látható a Málevics féle iskola, tehát a színháznak egy újfajta futurista és a szürrealista színháznak, és a modernitásnak egy teljesen új formája. Nem baj, nem fontos, a többinél jól látható, csak ez esetben van, nem baj. Tökéletesen látjuk. Nem kell, köszönjük. Olyan jó, hogy világos van, én ettől boldogabban, jobban tudok beszélni, köszönöm. Na most a szabad táncnak a fejlődése és évtizedeken keresztül, ahogy láthatjátok, változott, de évtizedekig tartott. Itt csak pár képet választottam be. Elérkeztünk DNS Valériához. Ugye nem tudom, hogy igen, szokásom szerint lassú. vagy nem vagyok elég gyors. Dienes Valéria munkája és élete nem választható el egymástól. Személyes élményei, tapasztalatai a művész élete és alkotó tevékenysége mélyen összefügg. Rendkívül gazdag és eklektikus, nagyon érdekes ez a levél, nem fogom tudni felolvasni, bele lehet olvasni, gyönyörűen ír, és a Babits Mihállyal való kapcsolata nagyon elmélyült volt és nagyon komplex. Itt pedig azt írja, hogy hárman együtt a férje, ő és Babits Mihály, mint három testvér élt együtt, és ezek a levelek, ezek a leveles olyan dokumentumok, amelyek teljes mértékben mutatják ezt az elmélyült kapcsolatot. Aztán a Bergmani filozófia és a Dienes Valéria fordításai és Babitsra való hatása ezt még jobban elmélyítette, az intellektuális kapcsolatukat. A magyar olvasó Dienes Valériának a 20. században megjelent cikkei és fordításai nyomán ismeri meg a bergsonizmust. 1909-ben Párizsba utazik férjével együtt doktorál matematikából. Ő a második nő, aki a francia akadémia tagjai elé járulhat, tehát diplomát kap. Henri Bergson óráit hallgatja, és hatással van rá a filozófus biológiai idealizmusa. Az a gondolat, hogy az evolúció kreatív, mint egy alkotóművész munkája. Az evolúció kreatív, mint egy alkotóművész munkája. Más tudós nőknél is jellemző ez a párhuzam. Bergson a téridő szubjektív voltából kiindulva az organikus mindenségről értekezik, amelyben minden élő jelenlévő anyagába hordozza múltját, és mivel állandó mozgásban van, az evolúció megvalósíthatatlan módon alkotja az új és az új, újabbnál újabb organizmusokat. Dienest a francia filozófus meghívja magához, hamarosan megkapja Bergsontól a kizárólagos fordítói jogokat. Hogyan vall Dienes Valéria Vitányi Iván interjújában, amit nagyon fontos olvasni, a Valóság 1975-ös számában jelent meg, amit annak idején elég felszínesen olvashattam, megtaláltam a bepakolt könyveim között, de nem jegyzeteltem ki, úgyhogy a hatása nem lehetett annyira mély, azon kívül, hogy azonnal elmentem, meglátogattam Dienes Valériát. Mit mond Dienes Valéria? Teljesen átfordította filozófiai énemet, vallott 1974-ben, nem azonnal 75-ben látogattam meg, úgy emlékszem. Mert a gondolata újból megfogant bennem, legelőször azt magyarázta nekem, hogy az ember csak azt a gondolatot érti meg, amelyet magától is kigondolt volna. Nagyon fontos. Most nem akarok kitérni, Bergsont itt elemeztem, de nem térünk ki, hanem Dienes Valériának a jegyzetfüzeteit látjátok, amelyben ezek az orkesztikai jegyzetei, mert így nevezte el a tánc művészetről szóló írásait és tanításait, az orkesztikai jegyzetei a matematikus pontosságával, az érzéki tapasztalat mélységével és komplexitásával hatnak. Elképesztőek a jegyzetei. Ebből ugye nem sokat nem lehet látni, most párat befotóztam. Ezek olyanok, mint a mi művésznaplóink. Ezek a jegyzetek igazán nem kerültek feldolgozásra, mert nagyon szerteágazó volt a tevékenysége, ahogy látjátok, a matematikától, filozófiától, szemiotikától kezdve egészen az orkesztikáig, tehát a tánccal behatóan és mélyen foglalkozott. Na most nekem, ami nagyon fontos, Filozóf, igen, időszabadság, most itt a Perikszonnak a művei, amiket lefordított. Erre sem fogok kitérni, a tanulmányai, életrajzi adataik szerint nem találkozott, beiratkozott, és 12-ben beiratkozott a Duncani iskolába, Izodora Duncani iskolába, és arról vall. Az akkor induló Dienes Valériáról, az akkor induló Nő című feminista lapban publikál, 1914-ben, három részletben a nő értékéről, majd ugyanebben az évben Filozófiai beszélgetés és Asszonyhibák címmel ír értekezést. De ne felejtsük el, hogy a mai társadalom szeme férfi szem, nem a 21. században írta. S a mai közlemény férfi vélemény. Hiába néznek azzal a szemmel, és hiába vélik azokat a véleményeket nők is, mert a férfi rászoktatta a nőt, hogy férfi szemmel nézze, és férfi szempontból értékelje önmagát. A feminizmust mi úgy tanultuk, ugye, hogy ez nyugatról jött. És azt tanultuk, hogy ez egy ilyen nézőpontú írást Simone de Beauvoir közvetített számunkra. Nem igaz. Csak mivel valamiért büntibe volt téve, illetve majd elemezhetem, büntibe volt téve Dienes Valéria, ezért az írásai nem voltak megközelíthetőek, és nem magyar gyökerekből tudtuk felépíteni a feminizmust. Az én esetemben csak ráérzés volt, és ez a ráérzés az mindig nagyon fontos. Nem azért, mert erről külön olvashattam volna, azon az egy cikken kívül. A nők választójoga. Azért érdemes, és azért kell a nőnek választójogot adni, írja Dienes Valéria, mert más, mint a férfi. Mást értékel, más szeret, mást akar. Mást ért meg, mással törődik, másképp ért, és másképpen törődik. És ma, soha jobban, mint ma, kétségbe esetten szükséges a más, mint ami van. A mai összekavarodott, züllött, feldúlt világ, a mai széttaposott otthonok, felforgatott társadalom és talaj nélküli gazdasági harc mind férfi szavazatok műve. A világháború az eddigi kizárólagos férfi uralomnak rettenetes fiaskója, írja Dienes Valéria 1917-ben. Illetve publikálja, nem írja, publikálja, mindig eltolódás van. Tehát nem nyugatról importáltuk a feminizmust, hanem belülről, itt belülről, itt, ezen a talajon megszületett. Most itt Dienes Valériának a rendkívül sokágú munkásságára nem tudok kitérni, mert mindjárt csenget az óra, de viszont szeretném, ha Török Szófinak még elolvasnánk, közösen megnéznénk, mit mondott Dienes Valéria orkesztikai előadásáról. Dr. Dienes Valéria, ott vagyunk, igen. Dr. Dienes Valéria, akinek Szent Imre misztériumát vasárnap adták elő a növendékei, a Városi Színházban, nem táncosnő, kórusvezető és primadonna, tanár ő és teoretikus. S úgy hat növendékei élén, mint egy zarándokvezető apáca, mint egy puritán apostol, a maga által alkotott kis táncvallásban. Itt van Söflin Aladár, mit írnak a férfiak ugyanerről? Leírja a Nyugatban a cikket, Söflin Aladár írja. Az első részben úgynevezett, csak ez egy összefoglalás, orkesztikai gyakorlatokat mutatnak be, a másodikban orkesztikai költeményeket Schubert, Chopin, Grieg, Schumann zenéjére. Ez mind Dienes Valériának az orkesztikai színdarabja, ami abszolút avantgárd, hogyha ezt a szót akarjuk használni, vezető, fölötte áll, úttörő. Grieg Schumann zenéjére, valamint Tagore és Babis költeményeire. A bemutatóról Schöflin Aladár, mint dilettánsok karáról ír a Nyugatban. Felismerjük, ugye? Rá is süti a bélyeget Dienes Valériára, idézőjel. Az igazi görög táncnak megvolt bizonyára a harmadik dimenziója is. Aki reprodukálni akarja, annak ezt is meg kell találni. A testtartás és a mozdulat szépségének bizonyára jó iskolája ez az orkesztikai gyakorlat, van benne fejlődésre való képesség, s még ha nem is tudna belőle több lenni, kellemes dilettantizmusánál, akkor is megvan a maga értelme és értéke. Köszönjük, dilettánsok. Meg lett bélyegezve. Dienes elméletet épít, nem hallgatók elméletet épít, a nem hallható mozdulat és a nem látható hang szintézisére, ki csinálta ő előtte, amelyet ő vers táncnak nevezel, tehát belülről táncol, valamit felfedezett. Dienes Valéria és tánciskolája egy évvel később Belgrádban, majd 19-ben Bécsben is fellép előadásaival. Az Orkesztikai Egyesület programja a következő képen Dienes Valéria gyerekeivel, az életműnek a feldolgozása Dienes Gedeonnak köszönhető, a fia dolgozta fel. A szabad tánci Dienes, a következőn Dienes Valériát láthatjuk. Látjuk? Az orkesztikai előadásoknak a sorát, ezt sem fogom felolvasni, ezt meg lehet nézni. Itt pedig látható, ez a gyönyörű néni, akik, amikor én találkoztam vele, azt hiszem 96 éves volt, és 99 éves koráig élt, gyönyörű szép nő, és nagyon egészséges volt, tiszta öntudattal élt. A szellemiségéből, a tisztaságából adódóan, a tiszta szemlélete matematikai pontossággal osztotta be az idejét. A Mozdulatművészeti Egyesület feloszlatása és az orkesztika betiltása. A mozdulatművészetet 1945 után hirtelen burzsoá dekadens időtöltésnek minősül, az iskolák közt dúló konkurenciaharc és a törvényi ellehetetlenítés oda vezet, hogy előbb a Mozdulatművészeti Egyesületet szólítják fel, hogy oszlassa fel magát, majd 1949-ben tiltott műfajnak nyilvánítják az orkesztikát és a mozdulatművészetet. Ezután, a történés után nőttünk mi fel. 3 éves voltam, amikor ezt tették. Most Dienes Valériának csak egy kis, mivel promotáltam a felvételét, ezért csak egész röviden, aki elolvassa, most nem fogom felolvasni a rezuméját, vagy a legfontosabb műveit, de a lélektani tanulmányok fordításai, a táncművészeti szövegek, matematikai munkák, most nem akarom magamat ebbe egy kategóriába, vegyük itt vissza, hol van. Na jó, hol tartunk? Matematikai munkák, jó. Mindezek után miért is fontos ez nekem, vagy miért is beszéltem Izidora Duncanről és Dienes Valériáról? Ők vezettek arra az útra, amin járok, és mindkettőjüknek tisztelettel és elismeréssel adózok. Nélkülük nem lehettem volna az, aki vagyok. Tehát arra tudtam építeni, amit tőlük tanultam. Meg még egy-két más dologra, természetesen ehhez mások is járultak, mivel képzőművész vagyok, itten csak a magatartást, a hozzáállást tanulhattam meg. Tehát az Individuális Mitológia címet, ugye, ahogy előbb mondtam, 74-75-ös tanévben, abban a tanévben kezdtem el használni. Majd az első kiállításom 78-ban a miskolci, nagyon rosszak ezek a fotók, amik most következnek, de azért dokumentálnak. Akkoriban elég rossz fotókat készítettünk, én magam nem is igen készítettem. Ez egy elég nagy kiállítás volt, ami szelektált. Volt, ez egy kiállítássorozat, kiradíroztam magamat, kiradíroztam, mozogtam, táncoltam, és kiradíroztam magamat. Ez 76 darabos, amiből időnként bemutatok egy párat, amit éppen bekereteztetek, mert különben csak üveglapok alatt volt, többször kiállítva. Először Miskolcon, utána pedig a retrospektív, a Ludwig Múzeum retrospektív kiállításán körülbelül 12 darabot, de 76 azóta nem lett kiállítva, de nem vagyok benne biztos, hogy minden 76 ki volt állítva ezen a kiállításon. Van egy szerződés, meg kell néznem. Na, akkor, de ezen a kiállításon offsetekből is kiállítottam, itt pár rajzot még közelebbről meg lehet nézni, és ezek a munkáim nem csak a miskolci kiállítóteremben szerepeltek, hanem Nérai Katalin akkor a KKI-nek volt, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének volt a igazgatója, és ezeket beválasztotta a Grand Palais-ban való kiállításra, amivel, már ez csak már 1978-ban történt, akkor én már Amsterdamban laktam. Itt ebből még pár kép, nem tudom, nem eléggé látható, majd itt a következő képen az individuális mitológiána a tánc, elég rosszul látható. Valamit láttok, vagy engedjük le? Semmit se láttok? Igen, jó. Jó, bocsánat. Ugye, mert én itt látom a számítógépemen, és közben csalok. És akkor ti nem is tudtátok olvasni? Csak a kép, jó. Ja, jó, menjek egy picit vissza. Tessék. Igen, mindegyik ilyen éles, úgyhogy mehetünk. Egy picit visszamegyek. Ja, hát akkor ezt se láttátok. Csak azt látjátok a minőségét, ugye neonnal van megvilágítva az üveglapok, be fénylenek. Ez volt a plakátja, de két plakátja is volt, most nincs itt a másik. Jó. Menjek vissza az előbb képekre is, most azokra nagyon... Jó, még van egy kis időnk, ez egy gyönyörű, nézzük, ez egy gyönyörű. Ilyenek vagyunk, így változunk. Ugyanaz a szépség. Ahol visszafelé megyek, ugye, ha nem bánjátok, vagy kezdjem előről, és akkor gyorsan, ne? Jó, jó. Így néznek ki a... Na várjunk csak, ez mondjuk sok a szöveg, mert nem képre építettem, mert a szövegi anyagot is be akartam építeni. A jegyzeteinek másolatát meg lehet nézni az OSZMI-ban, illetve a Bajor Gizi Múzeumban. Jaj, bocsánat, ez most nem annyira jó fotó. Jó. Van, amit speciálisan látni szeretnétek az előző képekből? Ez Magyarországon van. Ez pedig Málevicsnek meg lehet találni, rekonstruálták azt hiszem a múlt évben a Győzelem a nap fölött. Ezt fontosnak tartom, de nem csak ezt tartom fontosnak, csak ez a képen van meg. Egy kis kutatást igényelne, vagy hogy milyen mértékben inspirálta a tánc, ez Kövesházi Kalmál Elza, úgy a lányát ábrázolja, a diszlett szala ruháját is ő tervezte. Na jó, akkor egy pillanat, még azért pár képet, mert nagyon sajnálom, hogy ilyen önző voltam, hogy a kilátásomat nem engedtem. Ez egy... Mi az érdekes a táncban? A tánc is ephemeral, a performance is ephemeral, csak egyszer jön létre, és abban a pillanatban. Ha a művész abban a pillanatban, abban a jelenben testileg, fizikailag nem tud teljes mértékben részt venni, akkor nem úgy sikerül. Csak a fotó tudja, amit aztán később a fotót a fotósok dedikálják, ők készítették. És a performance művész éppen csak a része, hogy címbe belekerül, pedig alkotója. Elég hamar felismertem. Mit mond? Any woman, azt mondja, minden nő, na nem mondom, jó, elolvassátok. Meg fogjátok érteni. Sergej Jeszenyicin volt a férje, itt láthatjátok ezen a képen, körülbelül egy évig. Nagyon szabad gondolkodású ő volt. Itt csak pár mozdulatát. Nem visszaadható, a képek nem tudják visszaadni. Annyira meghódította Magyarországot, hogy egész Magyarországot bejárta. Valószínűleg olvastátok, hogy Ady Endre írt egy cikket, amiben azt mondja, hogy a mesztelen lábú amerikai táncosnőnek olyan sok pénzt ad, olyan sok pénzt fizet az ország lakossága a jegyekre, mert nagyon magas jegyárat kért, hogy egy színésznőnek, a legtöbb színésznőnek, a még legnagyobb színésznőjének egy évi fizetése. Most pontatlanul idéztem, és tiltakozott. Na jó, akkor köszönöm a figyelmeteket, ha csak nem kértek még több képet, akkor igen, nem? Jó, befejeztük, majd egy másik alkalommal. Összefoglalva, miért összefoglalom magam felé, miért tartottam fontosnak, hogy része legyek az akadémiának? Több szempontból, és ebben nagyon nem véletlenül, hogy a feminizmus választottam témának, tudok beszélni a festészetről is, a szobrászatról is, sőt filmről, performance-ről is, nem a feminizmusra kiélezve, de azért tartottam fontosnak, mert az akadémiában való részvétel, talán nem tudom, hogy ezt mondhatom, hoz, ugye, az akadémia itt most visszajelzett, az akadémiában való részvétel a feminizmus szempontjából tartottam nagyon fontosnak, és egy utólagos és DNS Valériának adandó köszönetem részének tartom, vagy kifejezésének. Ha nem is neki szenteltem, sokat beszéltem magamról, de mégis neki szántam ezt az előadást is, meg a jelenlétemet is, illetve a tagságomat is. Köszönöm a figyelmeteket, és örülök, hogy eljöttetek, vettétek az időt, és véghallgattátok.
Köszönjük szépen az előadást. Nem beszélt önmagáról sokat, sőt nagyon is keveset. Ugye ez az előadás szinte szokatlan is volt az akadémia történetében. Ugye annyira objektív volt, valami egészen másról beszélt, ami fontos, de nem önmaga, miközben persze önmaga. És mivel a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia lényege az, hogy ugye megjelenítse a magyarországi alkotó művészet sok színűségét, ezért túl azon, hogy én személyesen is azt gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy ez a nézet jelen legyen, ugye az akadémia szempontjából is múlhatatlanul fontos a jelenléte, és hát nagyon örülünk ennek. Azt majd később megbeszéljük a propozíciót, a javaslatot, mert ez egy más kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e posztumusz tag a jelenlegi alapszabály szerint. Nem ehhez a alapszabályt kell módosítani, hát azt is javasolni lehet, hogy módosítsuk, úgyhogy ezzel sincsen olyan nagy baj. És akkor átadnám ezt a díszes oklevelet, amely azt jelzi, hogy a Rozi Orsolya, a Széchenyi és Művészeti Akadémia teljes jogú rendes tagja, aki bármiféle javaslatot, propozíciót tehet ezen túl. Köszönjük szépen! És most a jelenlévőket az akadémia nevében szeretettel meghívom a Krúdi terembe egy kocintásra, ahol Orsolyát fogjuk ünnepelni, tehát alaksor Krúdi terem, de ki van ott írva földszinten, nyilak mutatják, hogy merre kell menni. Azt javaslom, hogy rögtön induljunk is el.
Helyes.